Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vívandával című magazinműsor, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban. Nem olyan régen beszélgettünk, de hogy mindig alkalom adódik rá szerintem, hogy kicsit elbeszélgessünk arról, hogy hogyan Vásári André énekest köszöntöm nagyon sok szeretettel. Szia!
Szia, Vanda, üdvözlök én is minden kedves hallgatót.
Úgy örülök neki, hogy itt vagy, mert azt gondolom, hogy nagyon zsúfolt és nagyon pörgős volt a decembered. Én figyeltelek, követtem, hogy mindig máshol voltál, mindig volt valamilyen fellépés vagy program. Nagyon elfáradtál az év végére, hogy érzed most magad?
Is. Engem ez éltet, az, hogyha színpadon lehetek, hogyha utazhatom, ha mehetek és csinálhatom. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez mindig egy ilyen nagyon pozitív állapot, főleg így a magyar viszonylatokat ismerve, de, és ez nagyon ilyen elcsipert lesz, de tényleg az a szeretet, meg az a pozitív visszajelzés, amit kaptam az emberektől, az elképesztően feltöltött, és vártam. Tényleg olyan, mint jó értelembe véve, mint egy drog, hogy így várod, szeretnél még többet belőle. Úgyhogy az utolsó hétvégén ugye az úgy volt, hogy 23, 24, 25, 26, tehát karácsony napján és másnapján is minden énekeltem. Ott az utolsó nap azért már úgy nem volt annyira őszinte a mosolyom, de alapjában véve inkább ez legyen, mint az, hogy ne legyen semmi.
Mikor tudtál pihenni, egy kicsit feltöltődni?
Közben, hétközben próbálkoztam, mert akkor nem voltak fellépések, akkor inkább más jellegű dolgokat intéztem.
Na akkor maradjunk itt egy picit, hogy a pihenés az neked hogy telik? Mennyire aktív vagy, mennyire passzív? Mire van szükséged ahhoz, hogy tényleg úgy érezd, hogy mindent ki tudtál magadból adni, ami sok volt, ami megterhet, még akkor is, hogyha ez az életed, ez amit csinálsz, mert majdnem azt mondtam, hogy munka, de nyilván alatt, de ez nem munka, hanem hivatás vagy szerelem.
Igen.
Tehát, hogy ilyenkor az ember azért kevésbé érzi azt, hogy nyomja a vállát ez a történet, de hogy azért van, amikor az ember úgy érezheti, hogy nem most azért elfáradt.
Képzeld el, volt egy fellépésem, már egyszer le kellett mondanom, mert beteg voltam, itt beszéltük az adás előtt, hogy betegség miatt le kellett mondanom, és egész egyszer nem tudtuk máshogy megoldani, csak úgy, hogy ha tegnap ugye megcsinálom, mert már nem érek rá, meg mindenfajta adózási dolgokon. És életemben először volt olyan koncert, amikor ilyen nagyon 100%-osan koncentrálni kellett. Tehát az összes technikai tudásomat soronként, tehát közben persze add elő, amit csinálsz, de közben belül játsz, hogy jó, akkor nagyon nagy támasz. Nem baj, most nem köhögesz. Tehát, hogy annyi mindent kivett belőlem ez az egy koncert, hogy most szívem szerint, hogy ilyen két napot így el tudnék lenni, csak úgy, hogy így fekszem, és nézem a tévét, vagy a laptopomon a sorozatot, vagy bármi. Viszont amikor így elmegyünk, főleg ilyen távolságra, egy másik kontinensre, akkor nekem nagyon fontos az, hogy ott benyomásokat szerezzek, megérezzem az energiákat, lássam azt a kultúrát, ez is ilyen nagyon elcsépelt duma, de tényleg igaz. Hogy tényleg, hogy élnek az emberek, milyenek az emberek, milyen a kultúra. Igen, lehet, hogy tévében látunk már 130 ezer pagodát, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a buddhista templomokat, de hogy milyen ez belül, hogy néz ki, milyenek az ízek. Én nagyon rá tudok ezekre így hangolódni, és nagyon, nagyon kíváncsi is vagyok rá, hogy megkóstoljak dolgokat, de az a fajta, csak kifekszem a medence partjára, vagy a tengerpartra, mondjuk az két hétig, az biztos, hogy nem bírnám. Ilyen egy-egy nap oké, de én szeretem az ilyen menős dolgokat, hogy menjünk társasággal, nevetgélés, jó energiák, úgyhogy számomra ez a pihenés.
Az jutott eszembe most téged hallgatva, hogy szerintem sokan nem is tudják azt, hogy valójában az énekléshez nem kevés fizikai erő kell, tehát hogy nem csak a hangodnak kell nagyon magabiztosnak lennie, hanem a testednek is.
Igen, főleg azt a fajta éneklést, amit ugye én is csinálok, mert senkit nem akarok lenézni, de mondjuk egy név nélkül egy pop éneklés, amikor mondjuk 4-5 hangnyi távolságba kell énekelni, és mondjuk 3 perc alatt igazából 10 sorod van, és a refrént az csak ismétled. Szóval az azért annyira nem megviselhető, habár, ha közben mozog az ember, mondjuk, tehát táncol, vagy nagyon bele, az is kemény lett. De énektechnikailag a klasszikus éneklés, meg ez a crossoveres éneklés, amit én csinálok, vagy akár csak ilyen nagyívű pop balladák éneklése, igen, tehát ott ott előtte meg kell tanulni énekelni. Tehát ott kőkemény technikai tudásnak kell lenni. Pont az ilyen esetekben, amikor nem teljesen olyan a hangképző, vagy nem egészséges a hangképző rendszered, meg a szerveid, hogy akkor tudj áténekelni dolgokat, ne kezd el nyomni, felfogd, hogy igen, én úgy hallom, hogy ez nem szól, de valószínűleg kifelé már szól. Szóval, hogy nagyon sok mindennek kell lenni, de hát ez az évek és a rutin, szoktam volt mondani. Úgyhogy, de mondjuk, ha egy most visszagondolok, akár egy operára, vagy akár egy komoly zenei koncert, hát figyelj, a végén az egy ilyen sportteljesítmény, komolyan. Tehát annyira el lehet benne fáradni.
Az jutott eszembe, hogy amikor elmész mondjuk külföldre, volt már ilyen, hogy esetleg beálltál karaokizni egy étterembe, és mindenki lenyűgöztél, hogy milyen hangod. Kézzel,
én nagyon-nagyon szégyellős vagyok. Ezt most figyelj, még ennyi év után, 20 év után a szakmában is, én az összes ilyen dologtól irtózom, menekülök. Barátaim persze ezt mindig kihasználják, és mindig valahogy úgy kerülök, de már nagyon komolyan leültem velük, és megmondtam, hogy én nem szeretném, mert valami miatt nem szeretem. Olyannyira, hogy amikor a Farm VIP-t forgattuk, ugye a legelső évadot, a tábortűznél, ugye ott egy nagyon ilyen kis intim baráti hangulat alakult ki, és mindenki valahogy azt csinálta, amiben jó. És volt mellettem egy énekes lánya, a Rita, a Zanzibáról, a Terecskei Rita. Ő nyomta, énekelt, ő nem szégyellősködött. És örültem is neki, hogy jaj, de jó, akkor le tudjuk, és nem is. Annál jobban akarták, hogy énekeljek, minél jobban ellenkeztem. És hiába... Ilyenkor mindig az van, hogy nekem az van a fejemben, hogy nem maximalizmus ez, hanem én szeretek egy minőséget adni, vagy, és még ez lehet, hogy nem is szimpatikus, amit most mondok, de nem is azért le kell feltétlenül, hogy most esetleg egy hozzá nem értő mit gondol, mert ő valószínűleg tetszeni fog neki úgy is. De én önmagam felé valahogy, ha tudom, hogy nem vagyok beénekelve, nem olyan, akkor tudom, hogy abból az értékből, amit én tudok, abból ez nagyon sokat levesz. Tehát, hogy így nem szeretem magam így produkálni.
Szóval, hogy énekelsz az ilyen nyilvános helyeken?
Nem. Énekeltem már egyébként egy karaoke bárban, úgyhogy már úgy ismert az ország. De hála Istennek például ebben a társaságban is vannak olyan extrovertált, igen, ez a jó szó, emberek, hogy ők énekelnek, akár kérik, akár nem, és akkor így megvan oldva, mindenki leszerepel, és akkor én nyugodtan ellehetek magamnak.
Hoztál újévi fogadalmat? Fogadtál meg valamit erre az évre, szilveszteri jelén?
Nem. És már az elmúlt pár évben nem. Nekem most, amivel dolgom van, mondhatjuk ezt akár ilyen válságnak is, az, hogy én motiválatlan vagyok. Tehát még abszolút karban tartom az életemet, tehát nem azt kell kívül, hogy egész nap fekszem, és így megesz a kosz, meg ilyesmi, tehát nem. De még, hogy is mondtam, mondta az egyik pszichológusom, hogy még nem jutottam el van ilyen, hogy szenvedés, valamilyen szenvedési határ, vagy valami, amikor már átbillensz a cselekvésbe, mert már azt mondod, hogy nem mehet. Most azért így gondolkodtam, hogy össze kell szedni magam, és el kell kezdeni új célokat, és új terveket, és minden, nem kell nagyot, de tűzzek ki magam elé valamit, és akkor azt csinálom majd, de nincs olyan tervem, ami ilyen konkrét és megfogható.
De hogy lehet az, hogy motiválatlannak érzed magad, amikor fellépésről fellépésre jártál, ugye pont az előbb mondtad, az év végén is szinte majdnem minden nap. Tehát, hogy lehet úgy dolgozni és maximumot nyújtani, ezt is említetted az előbb, hogy közben azt érzed, hogy valójában nincs meg az a belső hajtóerő, amit magadnak támasztasz? Vagy amire szükséged van?
Nekem pont arra lenne szükségem, hogy legyen egy olyan ember mellettem, aki most mindenki egy producer, egy menedzser, akár egy párkapcsolat, aki engem rugdos. Tehát aki csináld, és akkor ha látja, hogy mondjuk van egy ötletem, akkor azt nem hagyja, hogy elveszel, hanem kapaszkodjunk bele, építsük. És nekem egyébként világi életemben, amikor én nagyon produktív voltam, mindig volt mellettem valaki. És akkor már így egy idő után én is így átveszem ezt az energiát, meg átveszem ezt a vibe-ot, és akkor hú, jó, akkor legyen így, legyen úgy, de úgy nagyon döcögősen indulok el.
De kire hallgatsz? Akinek így a véleményét is...
Ezt nehéz megmondani, mert most nem tudnék egy konkrét személyt mondani, hogy mit, anyukám, keresztanyám, legjobb barátom, barátnőm, legjobb barátnőm, vagy bárki. És egyébként ez nagyon-nagyon érdekes, mert annyira azt érzem, hogy amit én évekig mondtam és csináltam, hogy önmagamat rángattam ki mindig az ilyen kis mélyvizekből, hogy muszáj vagy megerőltetni magad, és mert senki nem fogja helyetted megcsinálni a melót. Senki. Tehát neked is akarni kell azt, hogy valami történjen, mert egyébként Egyébként nem történik meg, úgyhogy ez már úgy ott van a fejemben, de nem tudom, mindig ilyesmire várok, hogy valahogy az én eddigi szakmai életemben mindig jött valami olyan, ami na, akkor így berúgta ezt a motort, és akkor gyerünk, egy színházi szerep, egy tévéműsor, egy külföldi szerződés, és akkor viszont olyan vagyok, hogy jó, megvan a cél, na, mint egy élsportoló. Ennyi napi éneklés, így, hogy rakom rendbe magam, fizikailag, lelkiekre, mire oda kerülök, így kell lenni. De most ezért lehet, hogy lehúzós, de ez az igazság most, hogy nálam most ez most nincs. Jaj, meg jó lenne egy párkapcsolat. Múltkor beszéltünk egyébként. És esküszöm, ma is mondtam valakinek, hogy nem hiányzik, de képzeld, amikor beteg voltam most, és otthon feküdtem, és tényleg a családom és a barátaim, mindenki hívtak, volt, aki hozott gyógyszert, ételt, mindent lerakta a lakásomra, tehát, hogy hála Istennek, egyedül vagyok, de nem magányos, vagy hogy van ez? És akkor megfordult a fejembe, hogy és nem azért, hogy ápoljon, hogy azért legyen egy párkapcsolatom, de hogy lehet, hogy most, és egyébként jól elbeszélgetek magam, a bocsáss meg, de most jut eszem, hogy egyébként valószínű, hogy egy jó párkapcsolat az berúgná a motort, mert pont volt most egy olyan történés az életemben, amikor rájöttem, hogy az illető, akire úgy gondoltam, hogy na jó, próbáljuk talán meg, igen, és akkor finoman, nem Andrésan, hogy ajtós le házba, hanem akkor finoman, ízi, óvatosban, találkozgatás, együttöltött idő, stb. És rájöttem, hogy volt egy kis félreértés, majd így adáson kívül elmondom egyébként, mert nagyon fura. És abból azt mondtam le, hogy nem. Tehát, hogy ő sincs szerintem annyira rendben, hogy készen legyen valamire. Na, jól elhadartam egy 20 perces monológot, bocsánat.
Szerintem ez nagyon jó egyébként, amit mondasz, mert pontosan én is azt gondolom, hogy nagyon sokszor, éppen amikor az ember tényleg a legvédtelenebb, amikor beteg is olyan, kicsit olyan elhagyatott, és nem azért, mert nem törődnek vele, hanem mert, hogy nincs az a fajta törődés meg, ami úgy igazán tudja támasztani az embert. Hál' Istennek persze ott van a környezet, de hogy nyilván egy pár az azért pár, mert az más, mint hogyha a szüleink vagy a barátainktól kapjuk azt a fajta figyelmet, és az aztán nagyon rá tudja ilyenkor, ilyen kis nátha is irányítani a figyelmet arra, hogy
igen,
azért csak nem olyan jó egyedül, nem mindig jó egyedül.
Igen, ezzel most nem is tudok vitatkozni, mert komolyan azt gondolom, hogy ugyanakkor azt is gondolom, hogy jó, most köszélyeket puffogtatok, de a kor előre haladtával, és itt most nem arról beszélek, hogy milyen öreg vagyok, mert nem, mert mondjuk 40 év az még azt gondolom, jó, hogy 20 éve szerint nem, de azt hiszem, hogy még úgy még van egy kis létjogosultságom élni. Szóval, hogy tényleg igaz az, hogy ahogy idősödsz, vannak bizonyos dolgok, amikből már nem szeretnél engedni, vagy amire azt mondod, hogy igenis ez fontos, és én nagyon szeretném azt hinni, és nagyon hiszem is azt, hogy tényleg vannak, mindenkinek van, nem is feltétlenül egy olyan ember, akivel kapcsolódnia kell, akár hosszú távra is. Hiszen mindannyiunk életében, most nem tudom, ez jó vagy rossz, de azért vannak hosszabb távú kapcsolatok, aki nagyon szerencsés, és mondjuk megtalálja, és leéli vele az életét, csodálatos. De azért nem ez a jellemző szerintem, hanem inkább az, hogy amivel nincs semmi baj, de hogy... És lehet, hogy ez nehezíti meg a dolgot, de igen, hogy vannak olyan dolgok, amit már én se szeretnék így engedni, és igen, meglátjuk, mi alakul.
De párkapcsolatoknál hagytuk abba, én maradnék ennél a témánál, hogyha van kedved még erről beszélgetni, mert engem nagyon érdekel, hogy mi az. Azt mondtad az utolsó mondatodban, hogy van, amiből már nem szeretnél engedni, és engem az érdekelne, hogy mi az, amit te adsz egy ilyen típusú kapcsolatban. Mm-hmm. Mi az? És akkor nem feltétlenül csak a párkapcsolatokra gondolok. Lehet ez egy baráti kapcsolat. Mi az, amit te odaadsz, amit te oda tudsz, vagy oda mersz adni a másiknak, és nem vagy könnyű helyzetben ismert emberként, mert nyilván gondolom nagyon sokan meg is találnak, és aztán gondolnak, amit gondolnak, hogy ismernek, és egyébként meg nem, de hogy mi az, amennyire te megmersz nyílni, és mi az, amit szeretnél a másik féltől kapni, mm-hmm, amivel nem akarsz engedni.
Ez olyan érdekes most, ahogy feltetted a kérdést, így gondolkodtam, hogy, hogy milyen érdekes, hogy igen, arról beszélek, hogy jaj, nem szeretnék engedni, de abban nem gondolok, hogy igen, mi az, amit én tudok ajánlani, vagy mi az, amit én tudok nyújtani a másiknak. Szóval, hogy ez milyen egy ilyen önző, egoista hozzáállás, hogy nem kerek egészben gondolkodok 360 fokban, hanem csak így a felém esők is 180, hogy mik az én elvárásaim. És egyébként lehet, hogy ezért vagyok egyedül, nem tudom.
Annyira szeretem, hogy mindig magadban nézel, és hogy ezt mered. Nagyon sokan nem tudják ezt megtenni, de te most másodjára beszélgetünk, és minden alkalommal egyébként csodálatos, hogy így tükör, és akkor ja, igen, én ez ilyen vagyok.
De látod, kell, hogy látod. Mert hogy magamtól egyébként ez a gondolat nem jutott volna az eszembe, ami általad jött gondolatból jutottam el ide. És pedig ez milyen egyszerű, igen, hogy úgy kell nézni, és talán az egész életünket úgy kéne élni, hogy mondjuk ezen tényleg gondolkodtam már többször, hogy valahogy, mindegy, nem menjünk ebbe bele, de hogy valahogy a többiekre is odafigyelni. Nem tudsz mindenkire, logikus, de hogy a másom a környezetedre. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, ilyen nagyon, nagyon profán vagy nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy én nem szeretek szerepet játszani. Tehát, hogy egyébként így privát életben is, azt gondolom, hogy jól kommunikálok, nyitott vagyok megbeszélni a dolgokat, főleg most már, mert mondjuk 15 évvel ezelőtt azért nem biztos, akkor rögtön százon kezdtem, és magas szén és üvöltözés, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat változtam ebből a szempontból. Viszont, és ha nagyon őszinte akarok lenni, és ez a legrosszabb reklám, magamnak, hogy én nem vagyok szerintem elég figyelmes. Tehát, hogy ha belegondolok a párkapcsolataimba, vagy mondjuk a legutolsó hosszúba, ami úgy 7 évig tartott, ott, és persze benne van az, hogy az emberek, hogy egymás mellett élnek, egy kicsit minden megszokás lesz, blablabla, tenni kéne, jobb esetben mindkét fél akar tenni, rosszabb esetben egyik fél sem, és akkor ilyen összeposhadás van, vagy hogy mondjam, ez a beszürkülés. De talán ezen, nem talán, ezen változtatnom kéne, hogy jobban odafigyelni a másikra. És ez most ez egy nagyon-nagyon mély dolog, mert nem úgy értem az odafigyelést, hogy én kommunikálok, én kérdezek, én tudom, hogy a partnerem hol van, mit csinál, milyen projektben van, mi van a munkahelyén, tehát nem az van, hogy hazajönne esetleg, és meg nem ez volt eddig sem, és akkor én csak Andréról beszélünk, hogy ja, képzeld el, és hogy ez volt, és nem. Én szeretném tudni, hogy mi van. Viszont nem vagyok, még meg is tudom nyugtatni a barátaimat is, nem csak a páromat is, de valahogy olyan nagyon, nagyon mélyre viszont nem megyek le. És ezek lehet, hogy gyerekkori ilyen sérülések, hogy ugye meg az, hogy mennyire is nyílok meg.
Nagyon fontos szerintem, mert hogy hozzátartozik, azt gondolom, egy híres ember, vagy egy ismert embernek a mindennapjához, vagy az életéhez, hogy hogyan tud kapcsolatokat kialakítani, vagy hogy mere egyáltalán magához bárkit igazán közel engedni? És erről egy picikét beszélgettünk az előző alkalommal is, hogy ki áll hozzád közel.
Az elmúlt időszakban nagyon... Szóval én azt elfogadtam, és ezt meg kellett értenem, ami nekem gyengességem egyébként az erősségem, és hogy én ilyen hiperszenzitív vagyok, egy érzékeny művészember vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki meglök az utcán, akkor elpityeredem, nem ilyen szinten. Ezt szerintem a hallgatók is, te is abszolút vágod, hogy miről beszélek, de így nagyon-nagyon jól szoktam érzékelni a környezetemben lévő embereknek a hangulatát, még akkor is, hogyha rájátszik, vagy elfedni, vagy valami, nyitok felé, érdeklődök, próbálok beszélni. A visszajelzésekből is látom, érzem, hogy megosztanak velem olyan dolgokat, akár egy új kapcsolatban is, hogy önmaguk meglepődnek, hogy hát ezt nem szoktam elmondani, meg ízé, de azt mondta egyszer egy pszichológusom, és olyan érdekes ez, mert most nem úgy tűnik, mert ugye most folyik belőlem így a szó, hogy mindig azt mondtam, hogy annyira zavar az, hogy én mindig megkérdezem mindenkit, hogy vagy, mint vagy, mi történik veled, és érdekel. Tehát tényleg nem annyi, hogy vagy, és képzeld el velem, mi történt, tehát nem ez. De hogy az esetek 70%-ában nem jön visszafelé érdeklődés. És azt mondta, hogy André, az nagyon sok ember ilyen, sajnos, ilyenkor önmagának kell elkezdeni mesélni ezekről a dolgokról, hogy képzeld el, ez meg történt. És ha azt látja, hogy ez hosszú távon nem működik, tehát az illető nem érdeklődik soha, hát akkor nincs kapcsolódás, akkor nincs értelme tovább folytatni. Úgyhogy azóta egyébként ezt a technikát így a baráti körömben is megpróbálom alkalmazni. Hála Istennek azért tudnak róla, meg így vannak érdeklődés, csak valószínűleg több lenne szükségem, nem tudom.
Szerinted általánosságban is elmondható az, hogy keveset figyelünk egymásra a mindennapokban, hogy kevésszer kérdezzük meg a másikat a testvérünket, a barátunkat, a szomszédunkat, hogy hogy vagy? Hogy érzed magad? Mi van veled?
Inkább azt mondanám, hogy az őszinte érdeklődés. Mert az, hogy hogy vagy, Mizu, jaj, tényleg, na ez ugye megvan, meg hogy jaj, mi volt hétvégén, meg ez így megvan. És arra is rá kell jönnünk, hogy nem várhatom el, tehát például egy munkahelyen, én, nekem ugye nincs munkahelyem, de amikor annó légutas kísérő voltam, mondjuk az is egy ilyen mikrokörnyezet volt, mert kevesen voltunk annál a cégnél, és így mindenki tudott mindenkiről mindent, de nem is mindenki, és mindig kell, hogy kíváncsi legyél, meg neked is lehetnek olyan dolgai, de inkább egy ilyen általános őszinte odafigyelés, tehát akár egy baráti körön belül is, azért néha meg lehet figyelni, hogy az nem feltétlenül annyira érdekli az a történés veled, hanem inkább arról szeretne beszélni, hogy én inkább ezt emelném ki, hogy kérdezzük meg, figyeljünk oda, próbáljunk meg valamennyire, pár emberrel, nem kell is sokkal, mert nem tudsz mindenkivel, és lehet, hogy akkor az úgy szorosabbak lesznek a kapcsolatok.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívannával című magazin műsor, a mai vendégem Vásár Endre, most jön egy pici szünet, de jövünk nem sokára vissza.